9 óra 43 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt van velünk a stúdióban Szabó Anna, növekedés.hu vezető szerkesztője. Szia, üdvözöllek!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
20% alá csökkent a magyar infláció, 17,6% volt júliusban. Ez már egy mindenki által, a hallgatóink által legalábbis mindenképpen ismert adat. Ugye elemeztük már sokféle vetületből ezt a számot, ugye talán leginkább bizakodásra az adhat okot, hogy mondjuk az élelmiszerárak már 9%-kal csökkentek júniushoz képest. Ugyanakkor azt hozzá kell tennünk, és erről talán kevesebb szó esik, mert mindenki egy kicsit bizakodott, hogy végre nagyobb mértékben csökkent az infláció, hogy még mindig valószínűleg nagy mértékben listavezetők vagyunk Európában, tehát még mindig nálunk a legmagasabb a fogyasztói árindex. Megnézve a régiót, mert talán érdemes külön kezelni ezt a közép-kelet-európai régiót a nyugati országoktól, ugye az Oroszországhoz való közelség, vagy a energiafüggőség apropóján. Itt a régióban mi a helyzet, mi az inflációs körkép, hogyha összehasonlításokat teszünk?
Igen, tehát a magyar inflációs adat a júliusi kedden jött ki, és azóta még újabb inflációs adatokat megismerhettünk a régióból. Ez szerint a legmagasabb most Lengyelországban az infláció rajta, tehát nyilván Magyarországon az első, második Lengyelország 10,8%-kal. Utána következik Szlovákia 10,2%-kal, ugye itt már az euróvezetben vagyunk, azért azt figyeljük. Csehországban 8%-ra mérséklődött, és Horvátországban, amely ugye most vezette be az eurót, 8,1%. A baltiaknál már lement 10% alá bőven az infláció. Tehát itt teljesen kirajzolódik, hogy az orosz energiára jobban ráutalt, illetve az Oroszországhoz közelebb eső országokban bizony magasabb az infláció, ez valóban így van. Viszont ez a 7-8% pontos különbség, azért az még mindig egy markáns nagy különbség a többi országhoz képest.
És nem
képest.
Csak ezzel magyarázható, hanem még mivel szerinted? Tehát mi okozza ezt a helyzetet, amit próbálunk megfejteni már tényleg hónapok óta? Ugye 10 hónapot vártunk arra egyáltalán, hogy 20% alá menjen a mutató.
Először is nézzük meg ezt a júliusi mutatót. Mindig a bázis szoktam hangsúlyozni, tavaly ilyenkor több mint 13,7% volt az infláció. Tehát ugye egy magas bázisról indultunk, ezért is most ez a mostani 17,6%, ugye itt látható egy jelentős dezinflációs hatás, ugye 20,1%-ról ment le az infláció 17,6%-ra, de mondom, ennek az oka egyrészt az, hogy tavaly ilyenkor magas volt az inflációs ráta. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy miért nálunk a legmagasabb az infláció, ugye erre tehát elhangzott ugye itt a háborús hatás, ami kétségtelenül belejátszik, itt mondom, azért jól lehet látni, hogy az Európai Uniónak a keleti szárnyán azért mindenképpen magasabb az infláció. A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy ugye a forint is gyengélkedett, most megint erősödött, de az ingadozást azért azt mindenképpen bele kell számítani. Meg kell azért nézni, hogy az energia árakat milyen szinten vásároltuk, tehát itt az energiaáraknak a tavalyi magas energiaárak mindenképpen, van ennek egy elhúzódó hatása. A tavalyi aszály nagyon sokat lendített sajnos az infláción, tehát az élelmiszerárakban jelentősen begyűrűzött. Úgyhogy ezek így mind-mind egymásra rakódva, és ezen kívül még azt is szeretném kiemelni, hogy tavasszal jelentősen megugrott a kereslet Magyarország.
Ugye volt a kifizetések miatt? A
költségvetési kiáramlás miatt megugrott a kereslet, ami már egy alapvetően a járvány után meginduló inflációs folyamatra ráerősített. Hát ezt onnan is lehet látni, hogy a jegybank Magyarországon már ugye a járvány lecsengésével megkezdte a kamatemelést, hiszen lehetett látni, hogy emelkedni fog az infláció, a kereslet-kínálat egyensúlyának a megbomlása, az ellátási láncokban az akadozások miatt. Ezért indult el alapvetően az infláció emelkedése, tehát ez már jóval a háború előtt megtörtént, és megtörténtek az első kamatemelések is nálunk.
És ez sokáig nem is feltétlenül mozgott összhangban a monetáris meg a fiskális politika, ugye ezt a jegybankárok szépen szokták kifejezni, a monetáris transmisszió nem működött elég hatékonyan, ezt a szót kerestem.
Hát ez már inkább politikai kérdés, ebben nem szeretnék belemenni, de az biztos, hogy a jegybank időben elkezdte a szigorítást, mert ezt lehetett látni, nem csak nálunk indult el az infláció, ez egy globális jelenség volt, teljesen nyilvánvaló, ahol a szállítmányozási árak megugranak 7-szeresére, 8-szorosára, ahol kialakul hiány egyes termékekből, ahol hirtelen rászabadul a kereslet a piacokra, ott teljesen nyilvánvalóan el fog indulni egy inflációs folyamat, úgyhogy erre a jegybank időben reagált. Az, hogy ilyen magasra kellett vinni az alapkamatot, lehet látni a forint védelmében erre bizony szükség volt.
Egyébként beszélgetünk arról majd, hogy az elemzői várakozások szerint egyébként szeptemberben találkozhat az egynapos betéti kamat az alapkamattal 13%-on, de előtte még arról, hogy ugye a fő inflációs szám 17,6%, azért ez sok mindent eltakar, és lehetne árnyalni ugye különböző társadalmi csoportokat érintően. Magasabb inflációról beszélhetünk mondjuk a nyugdíjas korosztályt illetően, melyek szerinted a leginkább érzékeny csoportok, olyan értelemben, hogy a legmagasabb inflációval szembesülnek, mert mondjuk olyan a kosaruk, hogy magas áru dolgokat vásárolna.
Igen, tehát ezért is fontos, amit a felvezetőben mondtál, hogy az élelmiszerek inflációja hogyan alakul, nyilván az alacsony keresetűek és a nyugdíjasok jelentős része itt most egy jóval magasabb inflációval szembesült, hiszen az élelmiszerek ára több mint 40%-on tetőzött az inflációs ráta. Tehát itt nem 25%-ról beszélünk, hanem 44-45%-ról. Tehát az ő vásárlói kosarukban az élelmiszerek jóval magasabb arányt jelentenek, és hát ugye az átlagos nyugdíj 206-207 ezer forint körül alakult januárban, a medián nyugdíj 185 ezer forint körül alakult, és azt se felejtsük el, hogy 130 ezer forint alatti nyugdíjat is körülbelül 5-600 ezer fő kaphat, legalábbis a nyugdíjas szervezeteknek a kimutatása szerint. Igaz, ezek januári adatok, tehát lesz még valószínűleg év során nyugdíj emelés, mert ugye 15%-os inflációval számolt a kormány erre az évre, ugye ezt a nyugdíj úgynevezett korrekciót megkapták a nyugdíjasok, de mint látható, ugye ez az úgynevezett headline inflációs adat, ez a fő inflációs adat, de a nyugdíjasoknak a vásárlói kosarában lévő termékeknek a drágulási üteme ennél magasabb.
Tehát egyértelműen az élelmiszer árak voltak azok, amik leginkább elszabadultak, és ebben a tekintetben szerinted mennyire lehet bizakodni azt illetően, hogy most már havi alapon csökkentek majdnem 1%-kal az élelmiszer árak, tehát az év végére hogyan normalizálódhat a helyzet, hogyha fogalmazhatok így, bár még nyilvánvalóan nem feltétlenül az lesz a helyzet, hogy éves alapon csökkenést látunk, sőt emelkedést, de havi alapon talán fokozódhat ez az árcsökkenés, vagy szinten maradhat?
Nagyon fontos az inflációs várakozásoknak az elemzése. Tehát az inflációs várakozás nagyon fontos, hogy én szerintem azt kommunikálják, és az is legyen az emberekben, hogy ez tényleg nem csak hogy egy számjegyű, hanem ugye a 9% alatti 7-8% is lehet évvégére. Én alapvetően optimista vagyok ebből a szempontból. Annál is inkább, mert azért ez egy becsapós szám, mert mindig mondom a bázist, ugye ebben a műsorban szoktam mondani. Tavaly decemberben majdnem 25% volt az infláció. Tehát most ez egy olyan magas bázis.
Ahhoz képest nem nagy trubály 7%-ot.
Nőhi még 7%-kal az infláció. Azért ez eléggé tehát megterhelő, és mindig az infláció a legalacsonyabb jövedelműeknek a legnagyobb probléma. Ezt láthatjuk. Tehát még egyszer egy magas bázis miatt, ugye év végére ez a 7-8%-os infláció, ez valószínűleg elérhető az elemzői becslések szerint, jelen állapot szerint, nyilván a forint árfolyamában azért még sokat, vagy még belejátszhat, illetve hát a gázárának a változása.
És szerintem talán még érdekesebb kérdés, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban neked mik a várakozásaid személy szerint, hogy mi lesz a jövő évben az inflációval, ugye akár csak, hogyha az üzemanyagárakat figyeljük, ott azért lesz egy jelentősebb emelkedés a jövedéki adóemelés miatt, nagyjából ilyen nettó 40 forint mindkét típusra vonatkozóan, ugye ez hozzájön még az áfa is, ugye beindulhat majd a kereslet talán jövőre, ennek lehet inflációs hatása, mint ahogy volt, ugyebár, ahogy azt az imént kiemelted a mostani inflációs megugrás kezdetén is. Szóval, hogy itt jövőre vannak prognózisok arra vonatkozóan, hogy mi várható egyáltalán?
Igen, van prognózis, a Magyar Nemzeti Bank mindig elkészíti az inflációs jelentését, a legutóbbi inflációs jelentést azt hiszem, hogy 5-6 hete publikálták, és teljesen jól látszódik, hogy egy erőteljes dezinflációs folyamat várható, és 2025-re várható az, hogy a 2%-4%-os sávba, tehát ez a jegybanki inflációs cél, hoz ér az infláció, tehát lehet látni, hogy ez le fog menni. Az a kérdés, hogy ennek mi az ára. Nyilván itt ebbe közre játszik a legfontosabb indok, amiért az infláció csökken, az, hogy visszaesik a kereslet. Az első fél évben több mint 10%-kal kevesebbet vásároltak az emberek a boltokban, ennyivel kisebb volt a forgalom, tehát alapvetően a kereslet indítja el azt, hogy versenyezzenek, már nem tudnak többet árat emelni. Én nagyon bízom a gazdasági versenyhivatalnak az árfigyelőjében, rengetegen nézik ezt az árfigyelő összehasonlító oldalt, és ez maga az oldal is versenyre kényszeríti a kiskereskedelmi láncokat, a bolti akciózásokat is lehet követni, és ezek így mind együttesen, de mondom, főleg a keresletnek a visszaesése, de én az árfigyelőben is nagyon, nagyon bízom, mert ez egy önmérsékletre intheti a kiskereskedelmi láncokat. Az, hogy van egy oldal, ahol 62 terméket össze lehet hasonlítani, lehet látni, hogy mi hol mennyibe kerül, és ez szerint mennek az emberek vásárolni.
Szerinted egyébként az élelmiszer üzleteken kívül egyéb szolgáltatók is rá vannak szorítva arra, hogy lassan kezdjék el csökkenteni az áraikat? Ugye árfigyelő nem működik mondjuk a turizmus esetében, de működhetne akár. Ezt a jó példát át lehetne vinni
hát,
oda is.
Igen. Én abszolút támogatom az árfigyelőnek bármilyen kiszélesítését, pontosan kibővítését, pontosan azért, mert vannak olyan szektorok, ahol mindannyian látjuk, hogy nincs
még
elég
emelik
verseny,
az áraikat, igen.
És igen, valóban van egy 15%-os béremelés átlagosan, tehát ugye ami beépül az árakba, de még a szolgáltatóknál érthetetlen, hogy még mindig 15% körül van az infláció, hát miért? Hát kellett béreket emelni, de ezen kívül még miért? Uh-huh. Hát vannak megmagyarázhatatlan tételek is.
Abszolút főleg, hogy az ő költségeik is már moderáltabbak. Ez nagyon érdekes téma, folytatjuk a beszélgetést hamarosan a 10 órai híreket követően Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével, egy kis zene, majd közlekedési információk itt a Trend FM-en.